Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Nagyon, nagyon sok hónap van már mögöttünk abból a szempontból, hogy próbáltuk megérteni, leírni, egy kicsit fölvázolni azt, hogy mit jelent a meghittség, és hogy mit jelent annak a kapcsolati ellentéte, a függő helyzet, és azután a megértéseinkben eljutottunk oda, hogy elkezdjük használni azt a tudásunkat, hogy léteznek kapcsolati minták, hogy a kötődési elmélet nagyon sok fontos ismerettel bír, és aztán arra is rájöttünk, hogy mindnyájunkat jellemez egy bizonyos alappozíció, ez az úgynevezett oké minta. Mikor már ez mind megvolt, akkor kezdtünk el arról beszélni, hogy ezen ismeretek birtokában az Istennel való meghitt kapcsolatunkról mit mondhatunk el. Végül is itt tartunk most, hogy hogyan válhat meghittebbé az Istennel való kapcsolatunk. És akkor egy nagyon gyors ismétlés, csak mondom egymás után a pontokat. Először is valamiképpen akkor már önmagunkat megláttuk, és folyamatosan meg is látjuk, tehát az önreflexióra való képességünk már megvan, amire az előzőekben elmondottak nagyon sokat segítenek. Aztán rájövünk arra, hogy ami segít, vagy segíthetne rajtunk, az Istennel való kapcsolat szempontjából az nem birtokolható, nem manipulálható, nem tud a tulajdonunk lenni, nem irányíthatjuk. És mégis pont erre lenne szükségünk. Ezt akár úgy is mondhatnám, hogy ez a kegyelem. Hogy hát, ahogy most magamat megismertem, hogy egy ilyen kötődési mintában vagyok, és ilyen az alappozícióm, és 64 pontban magamra ismertem, hogy ezektől mind különböző mértékben, de függök, hát rajtam csak a kegyelem fog segíteni. Ugye idáig, mikor eljutottam, akkor jutok el oda, hogy hát akkor uram, a kegyelem csak az. Kapnék a kegyelem után, de pont az, ami rajtam segíthetne, azt meg nem bírom megmarkolni, mert hogy olyan valahogy, mint az Isten illata, nem azon múlik, hogy én markolom-e vagy nem. Ez tehát már önmagában egy nehéz helyzetbe hoz minket. Na aztán, ugye emlékeztek, itt volt az a szentségek vétele. Pénzzel nem gyorsítható meg. És aztán valahogy eljutunk oda, hogy a helyzetünket el tudjuk fogadni, és rájövünk arra, hogy eddigi életünk során emberektől, kapcsolatoktól, tárgyaktól vártuk azt, hogy a legmélyebb vágyainkat beteljesítsék. Ezért aztán borítékolva volt a csalódás, mert ez függő helyzetbe hozott bennünket másoktól, vagy mások kerültek tőlünk, és közben volt egy irreális vágyunk, elvárásunk, hogy majd másoktól megkapjuk azt, amire vágyunk, és ez sosem teljesedett be. Ez elég elkeserítő, viszont egy nagy lépés a szabadság felé. Ekkor azért még eláraszt bennünket egy nagy félelem, hogy lehet, hogy Istentől se. Hogy mi van, hogyha azok az igazi mély vágyaink, amelyekre annyira szeretnénk úgy gondolni, hogy de talán mégiscsak majd valaki fog szeretni, hogy mégiscsak valahogy beteljesedik az életem, hogy talán mégiscsak lehetek boldog. És akkor egyszer csak eljutunk oda, hogy mi már ezt annyira nem hisszük, hogy már Istentől se várjuk. Nem hinném, hogy ezt Isten meg tudná adni. Ebből a szempontból fontos Jézusnak a képe, aki azt mondja az Istenről, hogy apuci. Azért, mert az apuci azt mondja a gyerekéről, azért szeretlek, mert csak. Nem, mert az én gyerekem, vagy nem tudom magam sem megindokolni, hogy miért szeretlek. Jézusnak ez a képe az Istenről valamiképpen ezt is akarja közvetíteni. Hogy nem kell különösebben elgondolkodnunk azon, hogy miért szeret minket az Isten. A legjobb válasz az, hogy csak. És akkor persze eljutunk oda, hogy Istennél minden biztosabbnak tűnik. Minden biztosabbnak és minden biztonságosabbnak. De ami eddig biztosabbnak és biztonságosabbnak tűnt, az viszont nem vezetett eredményre. Ezért aztán megpróbálunk lavírozni. Függéseket is fönntartani, meg valahogy bízni az Istenben. Ennek a következménye természetesen megint csak egy borítékolható bukás lesz. Mert nem tudunk lavírozni. Egyszerűen nem megy. Mert vagy itt vagyunk, vagy ott vagyunk. És ez végtelenül erőtlenné fog bennünket tenni. Tehát az Isten kapcsolatban a kecske és káposzta elv nem működik. Egyszerűen nem működik. Ha kompromisszumokat kötünk, akkor az Isten szeretete, ereje, jelenléte nem lesz elég hatékony bennünk. Ez persze csalódáshoz vezet, ezért még inkább a függés felé fogunk menni, mert az legalább biztosnak tűnik. Azonban a kezünk közül elillan, amit így akartunk megszerezni, és ezért még rosszabbul leszünk. még bizonytalanabbá válunk, ezért bár megint döntéshelyzetben vagyunk, talán még inkább a függés felé lépünk, legalább akkor az marad. Mint ahogy egy asszony mondta, ült a férjével együtt, és beszélgettünk egy órát. És körülbelül fél óra után kezdett kiderülni az, hogy a kommunikáció egy katasztrófába torkollik. És miután ez az első alkalom volt, nem állítottam őket le, hanem megvártam még, hogy 20 percen keresztül mi fog történni. Az utolsó 10 percnél kértem egy kis időt, hogy összegezzük, hogy mi is történt. Azt kérdeztem tőlük, mikor vettétek azt észre, hogy amit csináltok tökéletesen értelmetlen, de azért még csináltátok 25 percen keresztül. A felesége döbbent meg jobban, azt mondja, hogy hát körülbelül olyan 24 perccel ezelőtt már tudtam, hogy tökéletesen értelmetlen, amit csinálok. A férfi csak sóhajtott egyet, és azt mondta, én nem is vártam ettől az alkalomtól semmit. Én pontosan tudtam, hogy ez így lesz, de azért ő is benne volt, ugye ő volt a másik felett. És akkor jött a nehéz kérdés. Na most akkor, arra lennék kíváncsi, hogy az alatt a 24 perc alatt mire gondoltatok? Miért csináltátok tovább? Na ez izgat engem, mert itt valami fontos van. És a feleség megint csak, hogy ez mindig volt egy jó gondolata, azt mondja, azért, mert mikor rájöttem, hogy a férjem már most úgysem fog megérteni, hogy már úgyis a régi kerékvágásban vagyunk, akkor úgy döntöttem, akkor ameddig le nem állítanak, most itt van a pap, majdok az ő felelőssége, és mondom, és tudom, hogy tök értelmetlen. Na erről beszélek. Erről beszélek. Már régen tudjuk, hogy ez már 25-ször kiderült, hogy nem működik, de nem baj, nem baj. Ez volt tehát a lavírozás, és ide tartozik az, amire rájöttünk itt közösen, hogy néha nem a másik személynek adom át magam, hanem a kapcsolatnak. Hogy van egy ilyen plusz lehetőségünk. A személyben nem bízok benned. Olyasmit tettél ma, hogy nem, ez most egy bizalomvesztés. De a kapcsolatban még bízhatok, és a kapcsolatnak még átadhatom magam. És itt beszéltünk arról, hogy nagyjából azt mondhatjuk, mert hogy ez tűnik reálisnak, hogy akkor vagyunk hajlandók ebből a csiki-csuki káposzta kecske helyzetből kijönni, amikor a bennmaradás már tapasztalatból tudhatóan több szenvedéssel jár, mint a változtatás. Tehát nem vagyunk hősök. Ó, egy kicsit sem. Roppant pragmatikusok vagyunk. Nagyon. Következő 5. pont. Ebből az fog adódni, hogyha végül is meghozzuk azt a lépést Isten felé, vagy az ugrást, vagy engedjük, hogy az utolsó lépést Isten tegye felénk, akkor elvonási tüneteink lesznek. Kikerülhetetlenül. Elkezdünk úgy szenvedni, mint a kutya. Mert azt gondoltuk, hogy ha majd meghozzuk ezt az iszonyú nagy és iszonyú nehéz döntést, tényleg az Isten felé, és tényleg hinni fogunk, egy csapásra dolgok jobbá lesznek. És nem, egy csapásra rosszabbak lesznek. Ez nagyon furcsán hangozhat, de éppen ez történik, mert ez a logikus. Hiszen már olyan jól begyakoroltuk a kötődéseinket és a függéseinket, hogy na-na, hogy először az elvonási tünetek borítanak el minket. Ez egyszerűen elkerülhetetlen. És ez néha nagyon hosszú ideig tart. Ilyenkor szoktunk megint visszamenni az eredeti libikókához. Ugye, amikor emlékeztek arra az idézetre, mikor az a gonosz lélek kiment abból a beteg fiúból, akkor olyan lett, mintha halott lett volna. Mi is ilyenek leszünk. A függőségeink nélkül beesik az arcunk, sápadtak leszünk, és azt érezzük, hogy ebben mentem belehalunk. Pedig éppen jó irányban vagyunk. De ezzel, amikor benyomjuk azt a harmadik felest, nem azt gondoljuk, hogy mentem belehalunk. Hanem azt gondoljuk, hogy sose halunk bele. Éppen a függéseink szokták azokat az érzéseket kelteni, amelyekre olyan nagyon vágyunk, csak éppen ott sehova se jutunk. Ekkor jön a csalódás, hogy Isten nem tölti be a tárgyaknak a helyét. Nem válik, nem tudom én mivé. És azt hiszem, hogy ide jutottunk, hogy tehát akkor ráébredtünk egy nagyon mély függésünkre még, hogy az önmagunkról alkotott képtől is függünk. Akkor erről is egy példát hadd mondjak el, hogy ülök egy társaságban, a következő hihetetlenül izgalmas kérdés jutott eszembe. Nem magamtól, de valahogy úgy hozta az élet. Házas párok ültek, tik-tik-tik-tik egymás mellett. Én is ott ültem. És az volt a kérdés, most mindenki mondja el, hogy mit érzel és mit gondolsz akkor, amikor a házastársad gyöngének bizonyul. 8 éve házasok, 10 éve, 15. Naívul mit gondolhatnánk? nyilván azt, hogy hát egy mély együttérzés száll meg engem. Ült ott 7 házas pár, az hány ember? Testvérek között is minimum 14. A 14 emberből egy sem mondta azt, hogy mély együttérzés száll meg. Egy sem. Milyen csodás kör az, ahol 14 ember bemeri ismerni, hogy amikor a társam gyönge, és éppen a gyöngeségének a mélypontján van, nem vagyok vele együttérző. Milyen jó kis kör ez, ugye? Az egyik azt mondta, hát, ahogy most mélyen beletekintek a szívembe, azt látom, hogy én megvetem a feleségemet. Másik azt mondja, én nagyon megijedek. Hát a feleségem nem lehet gyönge, mert akkor mi lesz velem? Elkezdtünk a mélységekig hatolni. Kiderült az, hogy mi férfiak, ez biztos, hogy kiderült. Mi férfiak az életünket úgy kezdjük, hogy picik vagyunk, és gyámoltalanok, és függünk egy nőtől. Van olyan férfi, aki nem így kezdte az életét? Körülbelül annak a parafrázis, hogy aki bűn nélkül való közületek, az vesse rá az első követ. Na, az jelentkezzen. Szóval valahogy, mintha a férfi sorsnak lenne egy ilyen mélységesen mély, beépített félelme, hogy egyszer csak megint olyan kiszolgáltatott leszek, mint régen, és majd függeni fogok egy nőtől. De megvan a másik része is, ami talán még mélyebben van, hogy miközben ettől félek, egy valamitől még jobban félek, hogy az a nő nem lesz elég erős. Szóval ment a kör, és mikor befejeződött az egyikük, a következőt mondta. 39 évet éltem úgy, hogy azt gondoltam magamról, én kép, hogy a család rám épül. Ezt gondoltam 39 évig, rám építhet a család, az a feleségem, a gyerekek, mert én viszem a vállamon. De most, hogy a feleségem azt mondta, hogy hát éppen a tegnapi éjszakára emlékezzünk vissza, amikor fölkeltettelek, hogy Lacikám, kelj már föl a gyerekhez. A válasz az volt, dehogy kellek. És akkor az illető azt mondta, tehát most már tudom, nappal rám épül a család. Hogy éjszaka mi van? Hát, hogy rám nem épül, az biztos. Az biztos. Micsoda bátorság kell ahhoz, hogy leüljünk egy körbe, és utána 2 óra múlva úgy keljünk föl, hogy amit gondoltunk magunkról, az éppen pont nem úgy van, ahogy gondoltuk magunkról. Hogy csak nappal vagyunk azok, akiknek gondoltuk magunkat, már fél álomban nem. Nagyon nagy szabadság, mikor valaki ilyesmiket képes önmagáról belátni. A másik, akkor azt is belátjuk, hogy valahogy gyógyíthatatlanul istenképfüggők is vagyunk. Gyógyíthatatlanul azt a képet, amit eddig megragadtunk az Istenről, szeretnénk bálványozni és függeni tőle, gyógyíthatatlanul. Ezért a következő kifejezésig jutottam el, Isten űzésre van szükség. Ugyanis, ha valakit egy istenkép megszállva tart, attól ő függő helyzetben van, nem tud tőle szabadulni, és emiatt nem képes az Istennel találkozni, mert jobban kötődik ahhoz a képhez, mint az élő Istenhez, Isten űzést kell nála végrehajtani. Persze, hogy Isten képűzést kell végrehajtani, de azért mondom így, mert én azt Istennek hiszem. Milyen egyszerű lenne, hogyha ülnek, és azt mondja, hát ez nem is az Isten, csak most ezt gondoltam róla, eddig 100 évig így éltem. Hát ez ilyen egyszerű lenne. Csak hogy én tényleg 1000 szállal kezdtem el függeni ettől a képtől. Mondom is a példát. Tegnap felnőtt katekézist tartok. Na, hogy így tartom, kicsúszik a számon egy gondolat, ami mellesleg egyébként mondjuk igaznak is tekinthető, hogy amikor valaki a világot jókra meg rosszakra, jóra meg rosszra osztja, az körülbelül a 7 éves gyerek erkölcsisége. Tehát a világban vannak a gonoszok, őket meg kell büntetni, vannak a jók, ők elnyerik a jutalmukat. Ez a 7 éves gyerek moralitásának az alapja. Nagyon durva erkölcsiség, így is hívják. Durva, rigorózus, kegyetlen erkölcsisége van egy 7 éves gyereknek. Hát a saját tesóját, ha elveszi tőle a matchboxját, addig üti, ameddig a szülők be nem jönnek. Nem így van? Addig üti, míg össze nem harapja a nyelvét, és csobog a vér. Ugye akkor egy kicsit megszeppen, de akkor is igaza van. Ez a 7 éves gyerek erkölcsiség. Így aztán mondom, hogy hát kicsit érdemesebb volna úgy látni a világot, hogy a jónak meg a rossznak a metszete az itt van bennünk. Nem a világot metszi ketté, hanem éppen a szívünket valahol. De nem ott, ahol gondoljuk, kicsit odébb. És hát, hogy ezt elmondom, hogy kijött belőlem, hát ez a szakirodalom. Hát na, hogy megvárt valaki. Egy magasak voltunk, nő volt. Szóval azt mondja, azért ez engem iszonyatosan fölkavart. Tehát, hogy ne láthassam úgy a világot, hogy vannak jók meg rosszak, hát azért Jézus mit is mond? Ezt se szoktam megúszni soha. Tehát mindig elmondják, hogy mit mond Jézus. Ezt annyiszor megtanultam már. Jézus azt mondja, gyümölcseiről ismeritek meg. Vagyis rohadt, megy a komposztba. Egészséges, az az zsebembe. Úgyhogy, kedves atya, már megyek is. Tulajdonképpen jó, hogy ment. Nem azért, mert életveszélyben volt, hanem nem ezért. Hanem azért, mert hogy úgyse vitatkoztam volna vele. Úgyse. Hát éppen most még kettőt szorított az Isten képén. Most így szorítja az Isten képén. Én tudom, hogy ki Jézus. Nekem nem mondja senki, hogy Jézus csak egy picit is nem olyan. Én tudom. Tehát amikor valami kihívás éri az Isten képünket, vagy Jézus képünket, vagy akármilyen képünket, reprezentációnkat, akkor szorítunk még egyet, és hát persze, hogy megtámadva, fenyegetve érezzük magunkat. És ez a férfi sem gondolta azt, hogy ó, most az Isten reprezentációm felé egy kihívás érkezett a felelős lelki pásztor részéről. Nem ezt gondolta, hanem azt gondolta, hogy én hülyeségeket beszélek. Ezt gondolta, ilyen egyszerű. Ezért mondom azt, hogy ő tehát nem Isten reprezentációra gondolt, hanem az ő Istenére gondolt. Tehát, hogy Isten űzésre van szükség. Isten képűzésről volt szó. Akkor most... beledőltem a saját csapdámba, ugyanis most akartam egy idézetet hozni a Szentírásból, de ezek után ki nem bírom mondani. Igen, mert ugye ez mit jelent? Azt jelenti, hogy természetesen én is csak az Isten reprezentációmról beszélek. Ó, hát nyilván, hogy ezt jelenti. A jelenlegi. De azért, amikor Jézus azt mondja, hogy... Tehát amikor az én Jézusom azt mondja nektek, hogy az Isten országa nem jön el szembetűnő módon, hogy azt mondhatnánk, hogy itt van, vagy ott van, hogy meg tudnánk ragadni. Isten országa köztünk van, bennünk van, valahogy csak úgy van, de azért nem annyira megragadható, hogy. Ez azt jelenti, itt megint életbe lép az a gondolat, hogy milyen döbbenetesen fontos, hogy tudok a kapcsolatban bízni, és a kapcsolatnak átadni magam. Ugyanis ha valaki nem tudja a kapcsolatnak átadni magát, nem bírja elengedni az Isten képet. Hogy ha nem tudok a kapcsolatban is bízni, mert oda jutottam el, hogy te jó ég, akit én eddig Istennek hittem, az nem is ő. Hát az egész életemet ez alapján próbáltam élni. Hát az nem derülhet ki, hogy az egész életemet ilyen értelemben egy tévedés alapján éltem? Hát ez szörnyű kihívás az önazonosságunk felé. Ez rettentő kihívás. De csak akkor tudok növekedni, hogyha ebben a pillanatban azt mondom, bizony, nem bízok most már ebben az Isten képben. Nem bízok benne. Mert mertem vállalni a kockázatot, hogy talán ez is csak egy reprezentáció. Bár eddig úgy éltem, hogy ez az igazi. De azért valami megmarad, bízok a kapcsolatban. Ezt látom egy használható modellnek. Ezért ragaszkodom a veled való kapcsolathoz, tovább tudok esetleg imádkozni, bár mondjuk az imámban azt mondom, Uram, kőzöm sincs, hogy ki vagy. Sőt, azt sem tudom, hogy itt vagy-e velem. Mert az az Isten kép, az velem volt. De rájöttem, hogy az nem te vagy. Ha most, hogy te itt vagy-e velem, azt nem tudom. Az Isten kép velem volt. Hát, Uram, azt se tudom, hogy hallod-e, amit mondok. Isten valósága tehát elbizonytalanít minket. Miközben a róla alkotott reprezentációnk megerősített bennünket. Hát ameddig bírt a szusszal. És akkor itt egy másik fölismerés, hogy valahogy úgy tűnik, hogy Isten mintha mindent megtenne azért, hogy ne legyen számunkra vonzó. Isten mintha mindent elkövetne azért, hogy ne csak, hogy ne vonzó legyen, hanem hogy ne keltse föl úgy az érdeklődésünket, mint ahogy bármi más ezen a világon. Most akkor visszatérek szeptemberhez, mert ezzel kezdtük. Vonzó az, ami. Csak most gyorsan hagyd nézzem át a listát, és ki fog derülni, hogy a valódi Isten a képhez képest, ami persze inkább egy aranyhal meg egy jó tündér keveréke, az sokkal kevésbé vonzónak tűnik, mint a kép. Ugye, azt mondjuk, vonzó az, ami ismerős és kiismerhető, akit kontrollálni tudunk, Istent. Biztonságban érezzük magunkat mellette, épp a kockázatról beszélek. Azután bizalmat kelt. Ugye mondjuk Ábrahám istene. Na, roppant bizalmat keltő, nem? Fogd izsákot, aztán gyerünk a késsel. És ő a hit atya, ugye az új szövetség hívja így. Aki mellett jónak érezhetem magam. Persze a múltkori kitétellel emlékeztek, hogy oké vagyok, bár elégtelen vagyok magam és mások számára, attól még oké vagyok, de ezt az elégtelenséget nem tudom megspórolni. Aztán, akit gyakran látok, ugye Isten soha senki nem látta, ezzel mondjuk, hát nem is kezdődik a János levél, de úgy ötször megvan benne körülbelül. Aztán, aki közel van és tapasztalható, vonzó külsejű. Hát erről a gyerekek tudnának beszélni. Ugye, amikor úgy próbáljuk őket közel vinni a megfeszített Krisztushoz. Hát nincs olyan gyerek, aki pici korban ne kezdeni a szüleit kérdezni, hogy mit csináltak ezzel a bácsival? Hogy az miért van ott? Japánból jött valaki, és akkor azt kérdezte, hogy miért van az, hogy a keresztény emberek egy szenvedő férfit raknak ki a szobájuk falára? Hát én ezt nem értem. Miért kell kirakni egy szenvedő férfit a szobán falára? Hát ezek az európai emberek úgy érthetetlenek, ahogy vannak. Ennyit a vonzó külsejűről. Ugye, miután éppen húsvétkor imádkozzuk azt, meg nagypénteken, hogy külseje nem volt vonzó. Ugye, ott van, a profécia beteljesedik. Aztán olyan, mint mi. Hát reméljük nem. Tehát fordítva egy kicsit jobban járunk vele. Aztán ugyanahhoz a csoporthoz tartozunk. Hát a katolikusok ezt hiszik. Nagyon, nagyon, ez egy ilyen mély hiedelem, amihez az is szokott hozzátársulni, hogy hozzánk tartozik, hozzátok nem. Ha ismeritek ezt a kis bárgyú viccet, azt mondja, hogy erről eszembe jutott valami. Erről az jutott eszembe, hogy nagyon sokan az Isten kapcsolatot valami intuitív viszonyhoz hasonlítják leginkább, hogy a legmélyebb Isten kapcsolat mindig valami intuitív viszony. Ez igaz is. De ez sosem jelenti azt, hogy minden intuíció az Istentől van. Mert ezt nagyon szeretnénk hinni. Olyan egy ilyen intuitív, mert az, hát hogy aztán az intuíció honnan jön? Ez viszont onnan jutott eszembe, hogy amikor én nyeszlett magasugróként kerestem életem kenyerét, akkor természetesen voltak ott mondjuk ilyen 140 kilós kalapácsvetők is, és ugye ez mindig ilyen nagyon érdekes találkozásokra adott alkalmat, főleg amikor én nyeszlett magasugróként beszóltam a 140 kilós kalapácsvetőnek, hát ez nagyon, és akkor mondjuk a kalapácsvető oda jött hozzám, és behúzott nekem egyet, ugye, és erre én azt mondtam, hogy áááá! Mire azt mondta, aki átmond, mondjon B-t is. Kaptam még egyet. És mondtam, hogy B. Ez viszont onnan jutott eszembe, hogy nem tudom, egyébként már elvesztettem a fonalat. Ugyanahhoz a csoporthoz tartozunk, tehát igen, eszembe jutott ez a vicc. Igen, hogy néhány ember ott van a pokolnak nevezett helyen. Meleg szendvicset esznek, rostélyos van, ilyesmi. És egyszer csak az egyikük észreveszi, hogy néhányan pedig ilyen befűtött üstökben raboskodnak, és ott kavarják őket az ördögök. És hát ilyen megdöbben, ezek kik? Hát ezek hogy érdemelték ezt ki? Mire azt mondja a fő ördög. A katolikusok, és ők így szeretik. Ennyit az ugyanahhoz a csoporthoz tartozunk. Ugye a Szentírásból nyugodtan idézhetnénk azt a mondatot, a lélek ott fúj, ahol akar. Aztán, akitől pozitív megerősítéseket kapunk, azt is. Aztán, aki kedvel minket, akiktől jutalmak és előnyök érkeznek. Például az elvonási tünetek összes fájdalma, aki kitárulkozik. Hát, ha olyan nagyon kitárulkozna, akkor minek lennénk itt? Akit meggyőztünk. Tennél föl a kezét, akinek ez sikerült, hogy lyukat beszélt a Jóisten hasába. Tehát, ha most úgy elsőre ránézünk erre a helyzetre, akkor az derül ki belőle, hogy Isten a mi fogalmaink szerint hát alig-alig vonzó. Egyszerűen nem vonzó. Tehát azt várjuk tőle, hogy úgy legyen vonzó, mint Kecskédek a káposzta. 9. Állandóan a megismerhetőbb és biztonságosabb világ felé kacsintunk, és annak alapján határozzuk meg magunkat. Ide tartozna az a mondat, amit elkotyogtam a múlt alkalommal, ha megkérdezik, ki vagy, a függéseidről kezdesz el beszélni. 10. pont. A szabad világban nem érezzük otthon magunkat. Túl jól adaptálódtunk a börtönhöz. Jött hozzám valaki, a következőt mondta. Tudod, az utóbbi időben néha tudok a férjemmel igazán őszintén és bizalmi légkörben beszélni. És amikor ez úgy tart és tart egy ideig, akkor egyszer csak néhány másodpercig eltölt valami szabadságnak az élménye, és egyszer csak beúszik egy gondolat, hogy Istenem, így is lehetne élni. És aztán gyorsan elmúlik. Van néhány másodperc, amikor ezt megízlelem. Ó, egyszer csak egy másik világba lépek be ilyenkor. Létezik ez a világ. És aztán megint mindent visszapörög, és megint egy csomó erőfeszítés. A börtönhöz jól hozzászoktunk, jól kiismerjük magunkat benne. Ezért a lelki növekedés, hogy most ezt a szót használjuk, kifejezetten sok gyászmunkával jár. A lelki növekedés egy csomó gyászmunkával, siratással, veszteséggel jár. Tehát, ha az Istennel meghitt kapcsolatba akarunk kerülni, ez egy csomó veszteség élményhez fog vezetni. Elkerülhetetlenül. Ezért mondok egy másik fájó mondatot, ezért az Istennel való meghitt kapcsolat felé törekedni, ez általában sokkal több veszteség élménnyel jár, mint közvetlen haszonnal. Mi pedig a közvetlen hasznot nagyon óhajtjuk. Kifejezetten kevés közvetlen haszonnal szokott járni. Ezt a gondolatot elmondtam egyszer egy társaságnak, és akkor jelentkezett egy férfi, és azt mondja, na most itt álljunk meg. Hát mi éppen azért járunk erre az előadásra, mert azt gondoltuk, hogy közvetlen haszonnal fog járni. És most kiderül, legalábbis elég sokáig, inkább nagyon sok közvetlen veszteséggel fog járni, és nem közvetlen haszonnal. Aztán egyszer csak valamiféle, talán mondhatjuk így, haszon megjelenik. A haszon valami nagyon egyszerű, a valóságban kezdünk jobban élni, vagyis nem jobban érezzük magunkat ideig, óráig, hanem valahogy jobb helyzetbe kerültünk. De itt mindig vár ránk egy másik illúzió. Azt gondoljuk, ha jobb helyzetbe kerülünk, akkor jobban fogjuk magunkat érezni. Ez meg nincs így. Ha jobb helyzetbe kerülök, néha még évekig sokkal rosszabbul érzem magam. Sőt, az is elképzelhető, hogy bár jobb helyzetbe kerültem, folyamatosan akár az életem végéig rosszabbul fogom érezni magamat nagyon sokszor. Érdemes akkor Istennel kezdeni? Hát, aki Isten miatt kezd vele, annak érdemes. Aki a közvetlen hasznok miatt kezd vele, annak kicsit se érdemes. Nem, szerintem nem érdemes. Mint hogy kedves ismerősöm mondta, Feri, mióta ismerlek, az élet sokkal bonyolultabb lett. Valamit végérvényesen elvettél tőlem. Utállak. Nem is járok hozzád. Tényleg nem jár. Erről nézzünk akkor egy-két szentírási szereplőt. Helyezzük őket az oké keretbe. Nézzük meg, hogy a Jézussal való bizalmi kapcsolat hogyan változtatta meg az alappozíciójukat. Kezdjük mondjuk Péterrel. Péter szerintetek milyen alappozíciójú valaki? Ez valós kérdés. Azt mondja, Péter alappozíciója, én oké vagyok, te nem vagy oké, de ezt egyszer már mondtad nekem. Hát tényleg így van. A Péter klasszikus esete ennek. Ugye, az én lábamat meg nem mosod. Ez az én lábam, az utolsó vacsorán is. Már évek óta ott van a mester mellett, de begőzöl, úgyis akkor begőzölünk, akkor jön az alapminta. Ugye, mert addig volt a kultúra. Alatta meg az alapminta. És az én lábamat meg nem mosod. És akkor után, de Péter, ha nem mosom meg, akkor nem tudok veled közösségben lenni. Hát akkor a kezemet is, fejemet, minden. Péter, mosakodtál? Persze, hogy mosakodtam, akkor csak a lábad poros. Akkor csak azt mossuk meg. Jó van, már megint neked volt igazad. Ez, teljesen ez a Péter. Amikor Jézus először jósolja meg szenvedését, tudjátok? Fölmegyünk Jeruzsálembe, ott az írástudók és a főpapok kezébe kerülök, elítélnek, meghalok, de harmadnapra föltámadok. Péternek, na az uram, nem történhet meg, amíg én itt vagyok, az veled nem történik meg. Jaj, Péter, dehogy nem. Akkor megint utolsó vacsora, egy valaki közületek elárul engem. Ugye, ezt nevezzük interakciónak, ami ezután a mondat után következett, és akkor ugye Péter megint, ugye én oké, ugye Péter gyanús, tehát, hogy én oké vagyok, te nem vagy oké, ti sem vagytok okék. Még ez is, na és akkor azt mondja, öröm, de ugye ezt ismeritek, most minek adom ezt elő, tehát ez, de mert ide tartozik. Lehet, hogy ezek elárulnak téged. Én, uram, soha. Jó, Péterkém. Péterkém, mire a kakas kotkodácsol, te bizony engem szor megtagadsz. Szóval Péter szerintem klasszikusan ez. Klasszikusan. És miért sír olyan keservesen?
Mert az önmagáról alkotott kép dirib darabjára törik. Mi csak azért sír olyan keservesen, mert mélyen átérzi, hogy Jézusnak igaza volt. Azt érzi át mélyen, hogy amit gondolt magáról, az elejétől a végéig nem úgy van. Ugye, amikor Péter, menjünk, és vesd ki a hálódat halfogásra. Hát, uram, ekkora marhaságot csak egy laikus mondhat, aki sose szokott halászni. Na, de mert te mondod, kivetem. De tudjátok, ebben a mondatban mi van elrejtve? Ez, hogy te felelősséged. Te mondtad, és én ezt most mindenki előtt kimondom, hogy a véletlen, ugye kafarnaumi lakos. Tehát nagyon kíváncsi lennék, ezt milyen hangerővel mondta. Ezt el tudjátok, Én megvédelek, ha majd azt mondják, hogy hülyeséget mondtál. Én nem tudom, te mondtad, uram, jó? És amikor fognak annyi halat, amennyit Péter még sose fogott, akkor se azt mondja, megfogtam az Isten lábát. És az tényleg igaz is lenne egyébként. De nem, tehát Péter nem megvilágosodik, hanem azt mondja, menj el tőlem, uram, mert bűnös ember vagyok. Tehát csak magát látja. Tehát az egészből ezt, hát itt pont olyan, mint mi. Ott fogod rahedli halat. Tehát ha most azt mondod, hogy Jézus mégse követlek, akkor is megélne már, mert annyi halat fogod. Tehát, és mert bűnösen. Vagyis az történik vele, mint velünk, ott az Isten éppen, most, de látjátok, ez az Isten kép, meg a valóság között. Tehát Jézus fogad vele embertelen mennyiségű halat. Ugye kell szólni még a többieknek, azok is jönnek, majd szétszakad a hálót, csinálhatnának egy bulit, és az üdvösség pillanata lehetne, de nem az, pedig ott ül benne a csónakban a mester. Nem bűnös ember vagyok, menj el tőlem. Ezt hozza ki Péterből. Vagyis az első lépés az, hogy darabjaira esik az alap mintája, az alap pozíció, hogy én oké vagyok, te meg nem. Amit még Jézussal is próbált játszani. Mi történik Péterrel? Mi történik akkor, amikor azt mondja, én bűnös vagyok, nem vagyok hozzád méltó? Keserves sírásra fakadt. Hát az történik, hogy én nem vagyok oké, de te oké vagy. Ez történik. És nem tudjuk, hogy így van-e, de azt gondolom, hogy Péter egy látszólag sokkal jobb helyzetből, férfiak ezt nagyon szeretik, hogy ebből egyszer csak átmegy egy másikba, ami sokkal több fájdalommal jár. Sokkal többel. De miután neki van ez az alappozíciója, ahhoz, hogy ő reálisan tudjon látni, neki ennek a szenvedését egy csomószor át kell élnie. Egy csomószor. És vissza kell emlékeznie újból, és újból, és újból, hogy még most is szívesen gondolná, hogy én oké vagyok, és a többiek nem. De lehet, hogy pont fordítva van. És éppen ez a fájdalom tartja őt Isten mellett. Ez. Tehát úgy tűnik, hogy miközben Péter egy egyre meghittebb kapcsolatba jut az ő mesterével, ez egyáltalán nem menti őt föl egy csomó rossz érzés alól, sőt, azt tartja őt karban. Mi történik Júdással? Az szomorú történet. Júdás szerintem az én oké vagyok, te nem vagy oké, ugyanaz, mint Péter. Csak hogy ő máshova vált. Péter a kakas szókor oda vált, hogy én nem vagyok oké, de uram, te igen. Júdás azonban oda vált, én nem vagyok oké, és te se. Rajtam te se segíthetsz. Én eltoltam, és nincs bocsánat. Ez igazából az, hogy te se vagy oké. És akkor megy és fölköti magát. Nem mondhatjuk tehát azt, hogy az Istennel való, meghitt kapcsolat felé való menetelünk veszélytelen volna. Miért lenne veszélytelen? Hát mi, ami értékes, az miért volna veszélytelen? Hát egy házasság se veszélytelen. Nézzünk még meg valakit. Zakeus a kivétel. De azért ne örüljünk előre. Ugye Zakeus az a fő vámos, aki fölmászik a fügefára, mert pici, és látni akarja Jézust, hogy ott vonul el alatta. És akkor látja Jézus, hogy ott vonul el alatta, és akkor mi lesz belőle? Az, hogy Jézus azt mondja, Zakeus, ma nálad kell megszállnom. És a történet úgy végződik, hogy erre Zakeus meghív egy csomó embert, ilyet is, olyan bűnösöket, vámosokat, hívőket, minden egy csomó embert meghív, és Jézusnak fogadalmat tesz, hogyha valakit megkárosított, ez egy blaszfémizmus, hogy valakit, tehát mindenkit. Tehát akkor nem tudom hányszor annyit fizet neki vissza. Négyszer annyit fizetek vissza. Zakeus szerintetek honnan indul? Megvan. Együtt tévedünk. Én is ezt gondolom. Zakeus onnan indul, én nem vagyok oké, de te igen. Ezért mászik föl a fára. Ó, benne van annyi, hogy hát tényleg egy izé vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, de hát talán Jézus, hát talán. Egy kicsit, Zakeus kicsit hamupipőke. Hát, ha, legalább látom, hát, ha történhet velem valami. Ez, Zakeus, ez nem vagyok oké, de te oké vagy. És mi történik utána vele? Átmegy az én is oké vagyok, te is oké vagyba. Azonban ez a történet nem ezzel végződik. Csak ennyit tudunk. Ide a rozsdásbökőt, hogy Zakeus még megitta ennek a levét. Nem tudom elképzelni, hogy ebbe az én is oké vagy, te is oké vagyba bent tudott volna maradni. Emberileg nem tartom elképzelhetőnek. Azt tartom elképzelhetőnek, hogy Jézus szép lassan elment onnan, Zakeus meg rádöbbent arra, hogy a vagyonának a háromnegyed részét eladta. Egy éjszakáért. Ugye valami ilyen élmény? Mit tettem? Megcsaltam az eddigi életemet egy éjszaka miatt. Hát mit csináltam? Szerintem Zakeus ezen még ezt kőkeményen még meg kellett, hogy dolgozzon vele. Az teljesen biztos. És valószínű, hogy azt tartom valószínűnek, hogy ebben a folyamatban átment oda, hogy én se vagyok oké, meg te se. Az egész életem romokban van. Le is járattam magam, nem is tudok úgy élni, mint eddig. De nem tudok újféleképpen se élni, mert te meg itt, mit tudom én, mi lett veled. Szóval, hogy Zakeus még megjárta az élet útját, ez biztos. Na és akkor vegyünk egy szépet. Például mondjatok valakit, aki szerintetek én is oké, te is oké. De ne Jézus legyen. Melyik? Apostol? Haha, igen, én is gondoltam rá. Igen. Mária. Jó, jókat mondtok. Csak nekem más jutott eszembe, akiről nagyon azt gondolom, hogy minden ebbe az irányba mutat. Szóval, hogy nem a hitem mondatja velem, hanem a Szentírásból, amit olvasok, abból tudom, hogy az a pogány százados. Igen, a pogány százados, igen, az gyanús. Tessék, Keresztelő János. De érdekes, hogy nem jön elő. Mária Magdolna, Nikodémus. De lehet egyébként, lehet. Hát a Pál, szerintem Pál nem. Pál nem. Azért ez is milyen elgondolkodtat, hogy pont ez a valaki nem jut eszünkbe. Ó, nem, hogy annyira semmit mondó, ugye? Mert én is oké, te is oké, vagy már nincs benne semmi érdekes. József nagyon. József hihetetlenül. Ugye egyszer csak a felesége, a kisbabát jegyese, de hát ókori zsidó, az majdnem ugyanaz, hogy kisbabát vár, és ő azon agyal, hogy tudná úgy elbocsájtani, egyébként az ószövetségi törvénnyel ellentétes módon, hogy nehogy kiderüljön, és ne legyen semmi baja. Hogy ilyenre képes gondolni. De közben nem szidja magát, hogy lehettem ilyen jól kifogtam ezzel a Máriával. Ilyen szerencsétlen is csak én lehetek. Tudtam, hogy ez lesz a dolga vége. Jön az angyal, és azt mondja, ne félj, hogy feleségül vedd Máriát. Tehát akkor feleségül veszi. Hát el is tudja hinni, tud bízni abban, hogy ez így lesz. És akkor egy csomó bonyodalom, és József szerintem nagyon fogd a gyereket, és menj Egyiptomba. Hát akkor menjünk, majd megoldjuk. Hát akkor gyere vissza, Heródes meghalt. Hát akkor menjünk. Azt gondolom, hogy Jézusnak az alakjába, Józsefnek az én is oké vagyok, te is oké vagy, nagyon benne van. Nagyon, nagyon. És ez azért annyira elgondolkodott, hogy nem jut eszünkbe. Szóval József teljesen, hogyha elmegyünk Názáretbe, egész Szentföldnek a legnagyobb bazilikája az angyali üdvözlet bazilika. A legnagyobb az egész Szentföldön. Jeruzsálemben nincs akkora bazilika. És ha a bazilika, egy domboldalon van, és a bazilikából kijövünk, és fölmegyünk néhány métert, van egy pici templom, Szent József templom. Kis pici, én is oké, te is oké, minek ide a templom? Nincs több szereplő, vagy hát van, csak az már... Állandó igény maradhat tehát bennünk, hogy bár jobb helyzetbe kerültünk, a kapcsolatunk valóban meghittebbé vált, esetleg erről ékes szóval tudunk is beszélni, hogy higgyétek, nagyon megéri az Isten kapcsolat, azóta boldog vagyok, azóta élek, meg ezt nagyon tudjuk mondani. És akkor egyedül vagyunk a szobácskánkban, azt mondjuk, jaj, de rosszul vagyok. Ismerős ez? Ilyen meggyőző szavakat tudunk másoknak mondani? Ó, és az egészet miért csináljuk? Mert olyan rosszul vagyunk, hogy ezek a meggyőző szavak legalább egy kicsit elhitetik velünk, hogy talán mégse. Ugyanis, ha nagyon jól lennénk, akkor volna annyi lélek jelenlétünk, hogy ne osszuk az észt. Akkor nem próbálnánk senkit sem meggyőzni, mert tudnánk, hogy én is oké vagy, te is oké vagy. Akkor tudnánk igazán egymásra figyelni. Miért kellene meggyőzni bárkit, és nem leszek tőle több? Attól nem leszek több, hogy te is meg fogsz keresztelkedni. Te ügyed, de kevesebb se leszek, mert oké vagyok. Isten tehát valahogy, mintha idegen testnek tűnne. Egy idegen test, akit kilökünk, mintha test idegen volna. Gyakran ez az élményünk róla. Test idegen ki kell lökni. Tehát valahogy kijövünk egy függésből, visszamegyünk. Kijövünk, visszamegyünk, kijövünk, visszamegyünk. Valahogy ez a folyamat. Innen akkor adhatnánk egy olyan értelmezést, például Jézus boldog mondásainak, boldogok a lélekben szegények, mert övék az Isten országa. Szegények vagy lélekben szegények azért tudnak boldogok lenni, mert egyszerűen el vannak vágva a függés tárgyaitól. Egyszerűen annyira nincs semmiük, hogy nem tudnak eléggé függeni. A szegénységnek vagy a megfosztottságnak ez lehet egy nagyon nagy értéke. Nem tudok mitől függeni, nincs pénzem, nem tudom megvenni. Hát azt hiszem, hogy ezt most fogom befejezni, mert a következő alkalom, amiben most belekezdenék, az egy ilyen képnek a fölvázolása, legalább 20 perc kell hozzá, és hogy most már nincs értelme belekezdeni. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.